Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajrai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, bér- és munkaerőpiaci szakértő.
Jó estét kívánok!
És hát folytatjuk a beszélgetésünket, amely természetesen a bér- és munkaerőpiaci helyzetről szól. A műsor utolsó percét, már mint az első fél utolsó percét azzal zártuk, hogy hát az év végére már a mostani 531 000 forintos bruttó átlagkereset, akár 575 ezer forintra is emelkedett, figyelembe véve a bérdinamikát. De hát ide vonatkozóan nagyon fontos az is, hogy hol tartanak a magyar bérek, hogyha térségi összevetést nézünk. Ilyen-olyan hírek jelennek meg arról, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak a bérek, már bennünket csak Bulgária meg Románia követ, sőt már románok is jobban élnek. Úgyhogy igen, talán mi vagyunk a Európai Uniós lista legalján, úgyhogy tegyük,
nem,
öntsünk tiszta vizet a pohárba.
Azért még nem, szerencsére. És főleg ilyenkor kicsit furcsa a számomra, amikor olyan intenzitással nő nőnek a magyar bérek, amilyen mértékben soha senki nem nő. Tehát a előbbi részben is beszéltünk arról, hogy a tavalyi évben a reálkeresett növekedés csak nálunk valósult meg teljes munkaerőpiacra vonatkoztatva. Na akkor nézzük gyorsan. A magyar bérek nagyon alacsonyak voltak folyamatosan, alapvetően, tehát 2010 környékén mindenféleképpen. Aztán szépen-szépen elkezdtünk növögetni, 2016-tól indult meg a legelső komolyabb növekedés. Illetve nem igaz, tehát volt egy 2012-es növekedés is, de azt egyértelműen a minimálbér növelése hajtotta, és a 2012-es növekedésünk nem volt olyan intenzív, mint a minimálbér emelkedés. 2016-tól a versenyszféra hajtja a bérek növekedését, és szinte kiköveteli, hogy a minimálbér is nagy dinamikával növekedjen. Többször volt nagyon jelentős minimálbér emelésünk 2016 óta is, a tavalyi évben is. Bérekkel ott tartunk most, hogy van utánunk 7 darab olyan ország, akinek kisebb a bruttó keresetének a vásárló értéke 2021-22-ben, mint a magyar. Ez az szám, amit terjeng sokfelé, sokszor még médiában is, tehát sokszor még úgy tűnik, hogy mérvadó helyekről is az jön vissza, hogy a magyar keresetek a második legalacsonyabbak. Ez megalapozatlan állítás. Ilyen statisztika nincsen. Az Európai Unió a statisztikáit a versenyszféra beli 10 főnél nagyobb vállalkozásokra készíti el, és ez esetben Magyarországon, ha nem Euróban számoljuk át a béreket, nem most milyen euróárfolyamon számoljunk alapvetően, hanem vásárlóerőparitáson számolunk, akkor nem vagyunk rosszak, a legutolsó érték szerint Csehországgal azonosak az értékeink alapvetően, és van még utánunk 6-7 ország. GDP, egyfőre jutó GDP értéke is nagyjából ugyanezt mutatja. Tehát, hogy itt nem a számítás rossz, nem a keresett számítás rossz, az egyfőre jutó GDP-ben szintén vásárlóerő paritáson nagyjából ugyanez jön ki, hogy még vannak utánunk 8-an. Hogyha egy harmadik mutatót nézünk, ugye a GDP volt az, amit legrégebben, még a 60-as években már az egyfőre jutó GDP-t szokták nézni ilyen ország összehasonlításokban. Nem ez a legjobb, de ez a legrégibb mutató. A keresetek, az előbb említett keresett statisztika összehasonlítása az Európai Unió szintjén már sokkal pontosabb, de van ennél egy még biztosabb dolog is, amikor azt nézzük meg, hogy a jövedelmek hogy aránylanak, és a jövedelmeken belül mennyi azoknak az aránya összességében, akik nagyon alacsony jövedelemből kell, hogy megéljenek. Magyarország 5.-6. legkisebb arányban vannak a magyar lakosságban összesen azok, akik a jövedelmek mediánjának 60%-a alatt élnek, ez a szegénységi küszöb. Na most akkor egy mondatot mondjunk arról, hogy mi a bére keresett meg a jövedelem. Ez a három fogalom az, amit a statisztikában használunk, az összes többi fizetés, meg egyéb ilyenek az köznyelvi, az ugyanolyan, mint a köznyelvi, de ezt a hármat, ezt a szakma egy picikét talán máshogy használja, mint a köznyelvben. Bérünk annak van, aki foglalkoztatott, és az nagyjából az, ami bent van a munkaszerződésünkben. A kereset az a bér plusz az összes többi olyan pénz, amit a munkahelytől kapunk, tehát a munka kapcsán kapunk, most nem biztos, hogy a munkán teljesítményéért, de bármi a munka kapcsán összefüggő dolog, mindegy, hogy rendszeresen kapjuk, vagy évente egyszer-kétszer kapjuk, jutalomként, beiglipénzként, sonkapénzként, ki tudja miként, vagy pótlékokként, ugye a pedagógusoknál szoktuk említeni, hogy osztályfőnöki pótlék, vagy bármi más egyéb címen kapjuk. Az összes éves munkahelytől kapott pénzünket, hogyha összeadjuk, elosztjuk 12-vel, az az átlagjövedelem, és hogyha a teljes munkaerőpiacra vesszük, akkor az összes ilyen keresetet elosztjuk a foglalkoztatottak számával, 4,7 millióval, az az átlag kereset alapvetően. Ugyanígy lehet a mediánt számolni. A jövedelem az nem csak annak van, aki foglalkoztatott. Jövedelme van a tegnap megszületett kisbabának, meg a több mint 100 éves honfitársunknak is. Jövedelme minden háztartásnak van, és az összes háztartásbeli bevétel, itt általában a nettó munkajövedelmek szoktak jönni, a nyugdíj, a gyed, a gyes és egyéb társadalmi juttatások szoktak jönni, de akár még a bankban a tőkénkért kapott kamatok is belejutnak, vagy belefolynak, ezt is éves szinten összegzik, és elosztják azzal a számmal, amennyi a háztartásban élők száma alapvetően, és így van minden magyar állampolgárnak jövedelme. Ha megnézzük a jövedelmek eloszlását, és ahogy az előbb mondtam, megnézzük a medián jövedelem 60%-a alatti jövedelmekből élők arányát, akkor ez 5.-6. legkisebb Európában. És ez ugye azt jelenti, hogy egyszerűen, hogyha a kereseteink olyan alacsonyak lennének, mint amit hallunk néha nagyon fekete hírekbe alapvetően, akkor nem tudnak kijönni az, hogy jövedelemből meg Európában jók vagyunk semmiféleképpen. Illetve még egy dolog, hogy ez a jövedelem, ez számít bele az Európai Unió által olyan 90-es évek közepétől megalkotott és sokszor módosított szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát mutatóba. Ebbe a mutatóba is megfeleződött 2010 óta azoknak az aránya, akik ezzel a kockázattal élnek Magyarországon, és már bőven a középmezőny elején vagyunk, ilyen 12-13. Helyen, és a járvány sem rontott a pozícióinkon, illetve hát a tavalyi évet, tehát a háború időszakának éveit, időszakát azt még csak most fogják majd Európai Unió szinten közzétenni, de én azt gondolom, hogy nem fogunk visszalépni semmiképp, tudva azt, hogy az összjövedelemben, tehát az előbb emlegetett jövedelemben, ami ugye része a nagy mutatónak, ennek a szegénységi mutatónak, az összjövedelemben a 2010-es időszakban még nem érte el a 70%-ot a munkajövedelem aránya, és mindenféle segélyek meg egyebek adták a többi 30%-ot átlagosan. Most viszont már 80% fölött van Magyarországon a munkajövedelem aránya. Ez abból is adódik, hogy sokkal többen dolgozunk, sokkal többen kapunk fizetést, van munkából származó jövedelmünk, és abból is adódik, hogy dinamikusan nőnek a munkajövedelem elemek, tehát a kereseti elemek alapvetően.
Rohan az idő, és meg ide akartam hozni a munkaerőpiac helyzetét. Ugye a kormány nagyon büszke arra, hogy feszes a munkaerőpiac, az említett 4,7 milliónyi foglalkoztat Magyarországon. Közben az ellenzék meg a kritikusok azt mondják, hogy a technikai recesszió állapotában több ezer munkahely szűn meg. Itt is nézzük, hogy mi a helyzet.
A kettő abszolút tud együttműködni, együtt mozogni. Emlékezzünk a járvány időszakára. Ott is rengeteg munkahely megszűnt, és mindig mondtuk, hogy belső strukturális átalakulás zajlik a magyar munkaerőpiacon olyan gyors intenzitásban, amilyenben még korábban soha. Tehát ami munkahelyek megszűntek, ahelyett jönnek létre újak, és hihetetlenül rövid ideig lesznek emberek munkanélkül, ha egyáltalán lesznek, lehet, hogy egyik helyről a másikra tudnak már menni. Ez ugye nem azt jelenti, hogy mondjuk a vendéglátósból most IT fejlesztő lesz értelemszerűen, de kvázi ilyen több lépcsős vándorlás, tehát hogy nagyjából mindenki mozog, jellemzi most a magyar munkaerőpiacot. A COVID alatt nagyon erősen így ez jellemezte, és azóta lecsökkent ugyanaz aránya a megszűnő munkahelyeknek, de azt ne várjuk, hogy nem fog megszűnni. Mindig szűnnek meg munkakörök is, illetve cégek is. Viszont ahogy tudjuk, hát csak a beruházásokból, amik most fognak beállni a magyar gazdaságba, ott 500 ezer új munkahely fog alakulni. Tehát igazából tehát nem kell azon nagyon jelentősen aggódni, hogy nem lesz munkánk, azon kell inkább aggódni, tehát hogy kevesebben fogunk dolgozni, ezen nem kell annyira aggódni, azon kell aggódni, hogy akiknek most megszűnik a munkája, munkahelye, azoknak megmarad-e olyan foglalkoztathatósági kompetenciája, ami a következő megnyíló munkahelyekre szükséges.
Úgy gondolom, szervesen ide tartozik az a témakör is, hogy mennyire szociálisan érzékeny a kormány, és milyen a szociális háló Magyarországon. Ez is naponta felbukkanó témakör. Az ellenzék szerint nagyon nem szociálisan érzékeny a kormány. A kormánypártiak pedig azt mondják, hogy hatalmas kedvezményekkel rukkoltak elő az elmúlt 10 évben.
Igen, a kedvezményeink nagyon nagy része olyan, ami a foglalkoztatottaknak jutó kedvezmény. Például foglalkoztatottá vált nagyon nagy létszámban a megváltozott munkaképességűek csoportja is. Aki csak tudott, be tudott lépni a munkaerőpiacra, mert hogy olyan munkakörök is alakultak. Míg régebben ezek a csoportok segélyekből éltek, most értelemszerűen sokkal több pénzből élnek, hisz a fizetés mindenféleképpen több, mint a segélyek. Hogyha az ellenzék segélyezős logikáján szeretnénk tovább lépni, akkor az ellentétben van tényleg a munkaalapú gazdaság, munkaalapú társadalom logikájával. A családok esetében is, hogyha a családi pótlékot akarjuk emelni, ami egy picike összeg, alapvetően ahhoz képest picike összeg, amennyi mindent tudnak kapni a családok, akkor sokkal kisebb juttatásokat tudnának szerezni, mint a mostani rendszerben, de a mostani rendszerben például a babaváró kölcsön is azt tudja fölvenni, aki foglalkoztatott. Ma jelen pillanatban, ha csak a családi juttatásokat nézzük, akkor a GDP-nek 5,5%-a.
Mekkora jövedelmi többlet egyébként, ha ugye beszélünk most szigorúan vett bérekről, keresetekről, jövedelemről, és akkor az utóbbi kategóriában nézve mit jelent ez, milyen volumenbűvülést?
Ez konkrétan azt jelenti, hogy akkor, amikor a segélyalapú társadalom, tehát 2010-ről beszélünk, akkor például csak a gyereknevelés esetében 10%-os plusz kockázata volt annak, hogy szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával éljen az, aki gyereket nevelt a gyerektelenekhez képest. Jelen pillanatban meg kevesebb a kockázata, tehát kisebb lett a kockázattal élők aránya a gyerekesek között, mint a gyerektelenek között. Mind a két csoport csökkent, a gyerekesek megfeleződtek, a gyerektelenek harmadával lett kisebb a szegénységben élők kockázata alapvetően. Tehát ez ilyen nagyságrendű összegeket jelent alapvetően a szociális terület is, meg az is, hogy nőnek a keresetek értelemszerűen.
És hát zászok, én csak annyit tudok mondani, amit a kormány ígér egyéb iránt, hogy ugye továbbra is fontos a családok védelmesetek, tehát valószínűleg ezek a kedvezmények nem mondja maradnak, hanem ugye multiplikátor hatásként itt élnek velünk, de hát talán a legfontosabb az, hogy a háborús környezet ellenére feszes a munkaerőpiacunk, és a bérdinamika sem lassult, a inflációs ütem ellenére sem, úgyhogy így tudnám zanzásítani, definiálni a szűk egyórószás beszélgetésünket. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk szakértő vendégünk, Szalai Piroska bér- és munkaerőpiaci szakértő.
Köszönöm a meghívást.
A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.